Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Márk evangéliumából a 14. fejezetből, az 53. verstől a 65. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Márk evangéliumából a 14. fejezetből, az 53. verstől 65. versig olvasom. Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is mind. Péter távolról követte őt, be egészen a főpap palotájának udvarába, és ott ült a szolgákkal, melegedett a tűznél. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor ezt mondta, én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és 3 nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap ekkor középre állt, és megkérdezte Jézustól, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta. Én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpap erre megszagadta a ruháit, és így szólt. Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok az Isten káromlást. Mi a ti véleményetek erről? Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor némelyek elkezdték őt köbdösni, arcát betakarni és ütlegelni őt, és ezt mondták neki, most prófétálj. A szolgák is arcul verték őt. Hallottuk Istenünk igéjét, kértek, imádkozzunk. Kérjük Istenünk, szenteld meg a mi szívünket, hogy a nagypéntek ünnepén Krisztus kereszthalálát szemlélve mélyebbre jussunk a megértésben, a veled való kapcsolatban, hogy megláthassuk a te akaratodnak nagy voltát irányunkba. És köszönjük, hogy szeretetből érkezett Krisztus e világra, és amit elszenvedett, érettünk, az is szeretetből volt, azért, hogy a mi javunkat munkálja, és köszönjük, hogy mi a hit által kapcsolódhatunk most Krisztushoz és te hozzád. Kérjük, hogy légy jelen közöttünk, szenteld meg gondolatainkat és érzéseinket. Amen. Márk evangéliumából a 15. fejezetből, a 20. verstől a 41. versig olvasom Istenünk igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet. Márk evangéliumából a 15. fejezetből a 20. verstől kezdem. Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti koponya hely, és mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették, felirat is volt a kereszten az ellenemelt vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Éloi, Éloi, láma szabaktáni, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak. Nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasott. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Szalomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Nagypéntek van, és kereszténységünknek, Krisztus követésünknek fontos időpontja. Mivel ugye egész hitünknek középpontja Krisztus áldozata és tanítása, ezért most egy kicsit akkor a mélyére fogunk menni. Mit is jelent ez akkor a mi számunkra? Törvényszerűen, hogy az ember megváltozik, ha megérti a kereszt üzenetét, föltehetjük ezt a kérdést. Megváltozunk-e attól, hogy megértjük, vagy látjuk Krisztus keresztjét? Mert valahol mégiscsak erről van szó, hogy a keresztnek az üzenete, a jele, az felébresztheti bennünk a hitet. Vagy másképp is feltettem a kérdést, hogy hogyan segíthet egy teljesebb önismeretre, a valódi természetünk felismerésében az, hogy tudjuk, hogy Krisztus értünk jött erre a világra. Tudjuk azt, hogy amikor Jézus belépett ebbe a világba, akkor születésében már, ugye a természetfeletti erők nyilvánultak meg, tehát Szentlélek száll reád, a magasságos erej árnyékoz be téged, és a születendőt szentnek nevezik Isten fiának. Ez volt az angyal üzenete Máriának. Ebből is láthatjuk, hogy Krisztus természete egyrészt isteni természet, másrészt pedig emberré lett, érettünk, és ugye szoktuk azt mondani, hogy testélet ige. A testélet ige pedig annyira közel jön az emberhez, hogy látható, érzékelhető, tapasztalható, lehetett vele találkozni, beszélgetni, egy asztalnál ülni, és az ő lényét közvetlenül lehetett megismerni. A kereszthalált annak fényében kell néznünk, hogy miről beszélt Jézus, miről tanított, mi volt az ő tanításának fontos eleme, mert azzal teljesen egységben van az ő kereszthalála, mert azért ítélik el egyrésztről, azért kell neki kereszthalált szenvednie, amit tanított, amiről bizonyságot tett, és amivel az életét, amiért az életét is adja. Tehát így az élete és a halála az egy egységként tekinthető, nem választható el, és amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus kereszt halála a mi megtartásunk, és a mi üdvösségünk, akkor ebben azt is kimondjuk, hogy mindaz, amit Jézus tanított, mindaz, amit Jézus tett értünk, és ugye a kereszt halálban pedig a legnagyobb dolgot tette értünk, amit egy tanító megtehet, egy mester, hogy az életét adja az övéért. Az életével bizonyítja be, hitelesíti a tanítását. Tanításának központi üzenete mindig az Istenhez vezető utat próbálta megmutatni az embereknek. Megmutatta, hogy mi az, ami elválaszt bennünket Istentől, és leleplezte a vallásnak különböző tévedéseit, vagy hamis elképzeléseit, vagy az emberek hamis gyakorlatát, gondolatát, bűneit, példázatokban beszélt az Isten országáról, hogy egészen érthető legyen. De már a kezdeti időszakban is kivívta a főpapoknak, farizeusoknak a nem tetszését, mivel ez a tisztító munka, ez feszültséggel járt. Az utolsó héten, amikor felment Jeruzsálembe, és bevonult, és ugye úgy ünnepelték őt, mint egy királyt, akkor az első útja a templomba vezetett, megtisztította a templomot, és utána egész végig lényegében azon a héten a templomban tanított. És ott még úgymond a tanítását pontosította, és ott mondta el a jajmondásokat a farizeusok részére, és sok mindent mondott még, jelenített meg azoknak, akik hallották őt. És lényegében ez volt az utolsó csepp a pohárban, hogy úgy nézett ki, hogy ugye azt mondta, hogy ez az én házam, az imádság háza. Most képzeljünk el Jeruzsálemi nagy templomot, ahol egy vidékről feljövő próféta vagy rabbi olyan tekintéllyel bír, hogy igazából mindenki őre figyel, és teljes mértékben uralja a Jeruzsálemi templomot, és mindaz, ami ott történik, az az ő szava szerint történik, és mindenki őt akarja hallgatni. Ez volt az a pont, amikor már a nagy tanács tagjai, a Sanhedrin elhatározta, hogy csellel elfogják majd Jézust, tudjuk, hogy Getsemáné kertjében el is fogták, és aztán elviszik őt. Éjszaka elviszik a Sanhedrin elé, és egy nagyon gyors tárgyalást folytatnak le, amelynek keretében bizonyítékokat keresnek, hogy mivel ítélhetnék el őt. A Sanhedrin volt hivatott mindenféle vallási kérdésben, hogy döntsön. 71 tagja volt a főpap elnökletével, és saját katonasága is volt, és ítéletet hozhatott különböző kérdésekben, főképp vallási kérdésekben, és szavazásra bocsátották ugye az ítéletet, és volt egy olyan szokásuk, hogy egyöntetű szavazatot sohasem ismertek el, és az ellen eljárás nem indulhatott, akivel szemben egyöntetően mindenki bűnösnek találta. Ez Jézus esetében nem így volt, mert Jézus esetében mindenki egyöntetően azt mondta, hogy méltó a halálra. Ha a szavazás egyhangú volt, akkor ami a vádlott halálát kívánta, azt nem engedélyezték. Érdekes, ezt az információt olvastam. Kivétel ugye ebben az esetben, amikor már úgymond, majd hogy nem előre el is döntötték, hogy itt halálos ítéletet kell hozniuk. És ebben az esetben ugye valószínűleg Nikodémus is például jelen volt, mert ő is a nagy tanács tagja volt. Tudjuk, hogy Nikodémus beszélt Jézussal, illetve Gamáriel is ott lehetett. Egyébként pedig az, hogy ilyen hirtelen hozzanak döntés, hogy egy éjszaka alatt valakiről megállapítsák, hogy most vétkes, és ilyen, most azt mondom, ilyen nagy bűnnel, hogy Isten káromlás, ez is úgymond a gyakorlat szerint, vagy az ő joggyakorlatuk szerint nem volt jogos. Másrészt pedig, hogyha meg is állapítanak valamilyen ítéletet, akkor hírvívőkkel szét kell küldeni az országba, és kihirdetni, hogy XY-t ezzel vádolnak, és van-e valaki, aki mentséget tudna felhozni ő mellette. Ez sem történik meg, mert az éjszaka alatt ugye kinyilvánítják, hogy Jézus bűnös. Másik, amire felfigyelhetünk, hogy Jézus ellen hamis vádakat próbálnak felhozni, valószínűleg fizetnek is ezért, de nem tudnak egy normális vádat találni, mert ellentmondásba kerülnek. És a legvégén a főpap odaáll és azt mondja, hogy akkor Istenre kényszerítelek téged, hogy vadd be, hogy most te tényleg vagy, tényleg Isten fia vagy? Ezt a formulát pedig majdhogy nem is használták soha, mert mit jelent az, hogy Istenre kényszerítelek? Ezt a főpap ezt a formulát nem nagyon használta, sőt, nem is használta. Ez az abszolút az a szint volt, hogy már nem találtak ellene semmiféle bizonyítékot, és ez volt a főpap végső próbálkozása, hogy az Istenre kényszerítve akarta Jézust vallomásra késztetni. Ugye egyik helyen azt mondja Krisztus, hogy én vagyok. Ismerjük ezt a mondatot Jézusnál, amikor azt mondja, hogy én vagyok. Mondja, hogy én vagyok ugye a jó pásztor, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az ajtó, ezek mind, én vagyok a világ világossága. Ezek mind az Istennek a megnyilvánulásai. Isten mondja azt, hogy én vagyok. Másrészt pedig ugye másik evangéliumban azt mondja, hogy el is, tehát én vagyok, másról pedig azt mondja, hogy te mondád, ezzel úgymond elismeri. És amikor ezt meghallja a főpap, akkor ugye megszaggatja a ruháját, és mondja, hogy hát nem, akkor hallottátok, ez Isten káromlás, amit mondott. És ez volt végül is az ő elítéltetésének úgymond az oka, hogy Isten káromla, és ekkor viszik őt Pilátus elé. Tehát kezdetben úgy néz ki, hogy egy vallásos kérdés, vagy egy vallási kérdésről van szó. Utána viszont át kellett fordítani ezt politikai tartalmú vádolássá, mert nem volt jogukban elítélni, vagy halálra ítélni, és végrehajtani a halálos ítéletet, és ehhez Pilátusra volt szükség. Pilátus pedig hirtelen azt sem tudta, bár lehet, hogy tudott Jézusról, de nem volt tájékozott a vallási kérdésekben, és ő nem volt ebben döntőbíró, és az elején már átlátta, hogy ez a ti ügyetek, ti ítéljetek meg őt, és vigyétek el, és ti ítélkezzetek fölötte. De akkor ugye, mint a zsidók királya, úgy lett feltüntetve Jézus, mint aki politikai szándékból közeledik, vagy trónkövetelő lehet, veszélyes ember lehet, és ebben a tekintetben már Pilátus nem utasította el a főpapok kérését. Nem hunyhatott szemet a Jézus kérdés fölött, mert akkor őt vádolták volna be. És ekkor volt, Pilátusnak egyetlen egy kérdése volt, hogy te vagy-e ugye a zsidók királya. Mert ő számára ez az egyetlen lényeges pont, hogy most király vagy nem. Kinek mondod magad? És akkor Jézus ugye nem szólt semmit, Jézus hallgatott. Ez a hallgatás meglepte Pilátust, hogy miért hallgat, hiszen ha most elmondaná, vagy azt mondaná, hogy nem, akkor az az ő számára elég lenne. A beszéd elhallgatása, mármint az, hogy Jézus nem szólt, ez talán mutatja azt is, hogy Jézus tudta, hogy ez az útja, nem változtathatja meg, és nem is akarta megváltoztatni. Végig kell járni a küldetését. Másrészt pedig Pilátus próbálta ugye Jézust megmenteni, és ő pedig a választás elé próbálta állítani a sokasságot, és itt jön be Barabásnak a szerepe, hogy elfogtak egy Barabás nevű embert, aki tolvaj volt, vagy lázító volt, valószínűleg az Élóta mozgalom vezetője volt, és egy független júdeai királyságot akartak létrehozni, egy szabadságharcos volt, aki támadásokat intézett, és ezért fogták el. Támadásokat intézett, akciókat tervezett a katonassággal szemben. És egyébként az ő neve a Barabás, ugye abba az az atya szó, és ez azt jelenti, hogy az atya fia, és milyen érdekes, hogy őt ugye szabadon engedik, és ez egy szimbolika is lehet, hogy az atya fia, ugye most ott van a másik oldalt, ha így nézzük, ugye ott van Isten fia, és akit pedig szabadon engednek, az pedig Barabás lesz, aki kegyelmet kap. És ha nézzük a szimbolikáját Jézus kereszthalálának, mindannyian Isten fiai leszünk, atya fiai leszünk, bár bűnösek vagyunk az Isten előtt, és kegyelembe fogadottak leszünk. Pilátus tehát átlátta ezt a helyzetet, de nem tudott egyrészt mit tenni, vagy nem akart szembe menni, és pedig meg lett volna az ő lehetősége, hogy azt mondja, hogy mégsem feszíti keresztre. Ez az ő döntése volt, itt Pilátus, mondhatjuk azt, nem helyesen cselekedett. Jézus kivégzését pénteken délben rendelték el, és délután 3-ra feszítették keresztre, és 3 óra szenvedés után este 6 óra tájban halt meg, tehát körülbelül 3 órát volt a keresztem. A keresztre feszítés gyakorlata az volt, hogy római polgárt nem feszítettek keresztre, akit elítéltek erre a halálra, azt úgy, mint ahogy Jézust is megkorbácsoltatták, azt előtte megkorbácsolták, és neki kellett vinnie a kereszt harántfáját, tehát a kereszt keresztben álló fa részét, és az oszlopfa az ott volt a vesztőhelyen, és akkor a harántfával ugye jött az elítélt, mint jelen esetben ugye Jézus is, és ugye nem tudta vinni már ezt a fát, és akkor ugye többször elesett, összeroskadt, és ekkor tudunk arról, hogy Cirénei Simont ugye a katonák kényszerítették, hogy álljon be. Ezzel kapcsolatban is van olyan nézet, hogy ez a kényszerítés, ez nem biztos, hogy annyira kényszerítés volt. Lehet, hogy Cirénei Simon, van egy ilyen hagyomány, hogy Cirénei Simonnak megesett a szíve, együtt érzett Jézusra, és beállt. Mert hogy Cirénei Simon egy gazdag ember volt, és csak úgy azért a katonák nem rángathattak oda valakit, hogy vigye már akkor az elítéltnek a keresztjét, mert azért ez nem így ment. Tehát ez is egyfajta nézet, bár ugye az evangéliumban ez van, hogy kényszerítették. Egy szabad és gazdag jeruzsálemi polgár volt, tehát ő, aki később keresztjén lett az egész családjával, és később Krisztus tanítványa lett. A tanítványok elszélettek, és nem voltak jelen, már a Gecsemáné kertjében szétfutottak, illetve Péter az, aki követte, meg János egy ideig Jézus. Péter ugye meg is tagadta Jézust Annás udvarában. Egyedül ugye János volt az, aki jelen volt a keresztnél, akire Jézus rábízta Máriát, az édesanyját is, és a keresztre feszítést ők nézték végig, illetve női követők voltak ott, asszonyok voltak ott többségében, amit a Szentírás is felsorol. És akkor ugye a keresztre feszítésnek kétfajta módja volt, hogy egyik, hogy felkötötték a keresztre az elítéltet, a másik pedig az volt, hogy szeget ütöttek ugye a karjaiba és a lábába. Amikor felkötötték az elítéltet, az egy hosszabb szenvedés volt, bár lehet, hogy annyira nem tűnik fájdalom, de mivel hosszabb, ezért igen. Amikor szeget ütöttek bele, ez egy gyorsabb halál volt, de ez is látjuk Jézusnál, hogy körülbelül 3 óra volt az a szenvedés, amit ő végigélt. Mirhával itatták, vagy mirhás borral itatták, amikor ő szólt a kereszten, és azt mondta, hogy éli, éli, láma szabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye azt hitték, hogy Illés fog majd megjelenni, és meg akarták hosszabbítani Jézus életét a kereszten, hogy várták, hogy majd Illés megjelenik, de Jézus nem fogadta el ezt a bort. Ugye tudjuk azt, hogy az elítéltetésének az oka, ugye ez volt fölírva, vagy a vádpont, hogy ő a zsidók királya, názareti Jézus a zsidók királya, ez szerepelt a kereszt tetején. Amikor Jézus meghalt, akkor a kárpit ketté hasadt, és ez a kárpit lényegében a templomban található, a főpap mehetett be a szentélyben, évente egyszer, és ez szimbolikusan megmutatta azt, hogy Krisztus halálával minden ember lényegében Isten jelenlétébe mehet, mert megnyílt most már a szentély, és Krisztus elvégezte érettünk az ő szabadítását, és ezáltal nekünk mindnyájunknak menetelünk van az Istenhez. Mehetünk hozzá, és úgymond elvégeztetett a bűnbocsánat. Tehát, ha így nézzük, akkor Jézus az ő halálát, elítéltetését, szenvedését átalakította, egy hatalmas nagy jellé. Ezt mondja is, hogy nem adatik már más jel ennek a nemzetségnek, hanem Jónásnak a jele, amikor is Jónás próféta 3 napig van a Cetha a gyomrában, és 3. napra ugye kiszabadul onnan. Ugyanúgy az ember fia is meghal, eltemettetik, és 3 napig lesz a föld gyomrába, és utána feltámad. Tehát az ő kereszthalála egyrészt ez a jel, hogy neki valóban meg kell halnia, másrészt pedig az ő halálában fogja odaadni önmagát, és az a szeretetének a jele, hogy annyira szereti a tanítványait, annyira szereti az embert, hogy szeretet áldozatot mutat be. Elveszik, úgy tűnik, hogy elveszik az ő életét, megölik őt, elítélik őt, de tudjuk azt, hogy Jézus senki nem foghatta el, még a Getsemáné kertjében is, mikor jöttek a katonák, és kérdezte Jézus, hogy kit kerestek, és mondták, hogy názáreti Jézus, mondta, hogy én vagyok, akkor hátra léptek, és nem merték megérinteni őt. Jézus volt az, aki úgymond engedte, hogy elfogják őt. Látjuk azt, hogy itt mondják a kereszten, hogy szálljon le a keresztről, mentse meg magát. Tudjuk azt, hogy Jézusnak megvolt a csodatevő ereje, vagy hatalma, mert amikor a Getsemáné kertjébe elfogják őt, és ugye Péter a főpap szolgájának fülét levágja, akkor azonnal meggyógyítja, és visszahelyezi a főpap szolgájának fülét. Tehát megvolt az a képessége, ereje, hogy gyógyítani is tudott, és csodákat is tudott végrehajtani. De ebben az esetben ugye imádkozott a kereszten, illetve látjuk azt, hogy ott volt mellette az egyik lator, aki ugye hozzáfordult, és mondta neki, hogy emlékezzen meg róla majd az ő országában, és akkor őt ugye maga mellé veszi, és mondja, hogy majd vele lesz együtt a paradicsomban. Tehát úgymond a kereszten is lényegében a bűnbocsánat hatalmát és erejét gyakorolta. És ez a későbbiekre is vonatkozik, hogy Jézusnak van hatalma, és ez volt az, ami egyrészt a keresztre feszítésének is oka volt, hogy Isten fia. Isten fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön. Másrészt pedig ő az, aki helyesen tanít, és megmutatja, hogy kicsoda az Isten. És ez volt lényegében az Isten káromlásnak az oka, hogy egyszerűen nem tudták elhinni és elfogadni, hogy ő az Isten fia, hogy neki tényleg van hatalma bűnöket megbocsátani, és tényleg Isten az ő atya. És ez az, ami bebizonyosodik, és ezért hal meg, bizonyítván azt, hogy kicsoda ő, illetve az Isten előtt is az ő áldozatával tökéletessé teszi úgymond a benne hívőket, mert azáltal lesz nekünk menetelünk már Istenhez, és azért van nekünk úgymond megszentelődésünk, mert Krisztus odaadta önmagát érettünk. Ezt lehet, hogy elég nehéz így megértenünk, de itt arról van szó, hogy életet ad Krisztus, amikor leteszi a saját életét itt a földön, és amikor a vérét adja értünk, akkor itt a földön megteremti azt a lelki alapot, amelyen keresztül az ő tanítása, az ő lelke munkálkodni fog, akkor is, amikor ő nincs itt jelen látható módon, mert itt a földön megtörtént, ami megtörtént, Krisztus itt meghalt, a földön értünk, és ezáltal megszerezte nekünk, úgymond azt a lehetőséget az Istentől, hogy mi az ő útján, az ő szeretete által és az ő közbenjárásával, az ő lelkével közeledjünk az Istenhez. Tehát ez fejezi ki a kárpit, kettéhasadás, hogy megvan az út. Ezért mondja Jézus magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és ekkor teljesedik ez be. Ezért imádkozhatunk mi Jézus nevében, ezért kérhetjük őt, mert ez nem egy elvont fogalom, hanem lényegében Jézus által megteremtett lelki út, és az ő neve azért működik, és azért hat ebben a világban, mert Jézus nevére minden térd meghajol, Jézus nevére minden erőnek engedelmeskedni kell, Jézus nevében, ha imádkozunk, ha letesszük az életünk dolgait, akkor szabadulást nyerünk, mert Krisztus ereje hat ebben a névben. És ez jelenti lényegében a hit, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Ez azt jelenti, hogy tehát Isten fiába vetett hitünk, Krisztusban fölismerjük mi, hogy ő az Isten fia, ez a lényege a hitnek. Az, amit ott nem ismertek fel, és káromolták, hogy ő Isten fia, ha Isten fia, akkor szálljon le a keresztül. A mi hitünknek az a lényege, hogy mi felismerjük, hogy ő Isten fia, és ezáltal ebben a hitben élünk, és ez annyit is jelent, hogy mindazt, amit Krisztus mondott, amit tanított, azt is befogadjuk, és érvényes ránk mindaz, amiben Krisztus azt mondta, hogy szabadok vagyunk, és az Istennek az ereje munkálkodik az életünkben. Tehát ez jelenti lényegében, ami értünk tett szeretet áldozat, az ő kereszthalála, és ezért tette meg Krisztus, hogy mindeneket magához vonzzon, és későbbiekben mindazok, akik a Földön megszületnek, azok is, ha hallják az evangéliumot, az Isten evangéliumát, az, hogy Isten megbékélt a világgal, akkor ezáltal be tudjunk lépni ebbe a békességbe. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. És ezért van tehát békességünk az Istennel. Ezért számunkra akkor a nagypéntek lényegében a győzelemnek, az Istennel való megbékélésnek, a bűnbocsánatnak és Krisztus erejének a szimbóluma. Isten adja meg, hogy így legyen mindnyájunk életében. Amen. Most csendesedjünk el és imádkozzunk. Maradhatunk ülve. Mennyi édesatyán, köszönjük azt, hogy Krisztus eljött értünk, és láthatjuk, hogy mi nehéz volt az út itt a Földön, ahhoz, hogy bebizonyítsa és elhozza számunkra a te ismeretedet, mennyei atyánk, hogy ki vagy, és mennyire szeretsz bennünket. Kérjük azt, hogy mi is tudjuk szeretni azt az utat, amit Krisztus mutat nekünk. Kérjük azt, hogy formáld a mi szívünket, hogy megismerjünk, hogy közeledjünk hozzád, és megragadjuk a hit ajándékát, amelyet Krisztus adott nekünk. Így kérjük, hogy add meg, hogy most a mi szívünk és lelkünk Krisztusra nézve láthassa saját üdvösségét, békességét. Köszönjük, hogy megbékéltél velünk, mennyei atyánk, és hívsz magadhoz, mint ahogy hívtad a tékozló fiút is, és hazamehetett, és otthonra lelt, és újból szeretetedet élvezhette. Így kérjük azt, hogy mi is láthassuk és érezhessük magunkon, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és hazavársz bennünket. Kérjük, hogy hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.